Hát hogyan lehet egyáltalán vállalkozni arra, hogy az emberi történelem végkifejletéről beszéljünk? Hiszen a jövő, a történelmi jövő teljesen ismeretlen az emberiség számára. Nekem sokszor jut eszembe olyan hasonlat, hogy olyanok vagyunk itt mi, az egész embervilág, az egész bolygónk, mint egy végtelen óceánban úszó nagy hajó, vagy egy úszó sziget, ahol teljesen el lehet merülni abba, ami ezen a szigeten vagy ezen a hajón folyik, és semmiről nem gondolkozni, de hogy a végtelen óceánban ez hova merre tart, ezt senki nem tudja. Ugye hát körülbelül ilyen abszurd a mi helyzetünk. A történelemfilozófusok se tudnak erre válaszolni, hogy hát igazából mi a történelem végcélja, vagy mi a történelem végkifejlete, vagy egyáltalán, ugye az is kérdés, hogy a történelem tényleg lineáris-e, hogy valahonnét tart valahová, vagy úgynevezett ciklikus, mindig önmagába visszatérő körökbe zajlik a történelem. Nagyon érdekes, hogy például ugye történelemfilozófus volt Engels is például, és tudjuk, hogy ugye ez az ideológia azt állította annak idején, hogy megoldja a történelem problémáját, és őt, mikor megkérdezték, hogy mi a történelem végcélja, akkor egy bizonytalan választ adott. Azt mondta, hogy hát valami a kommunizmuson túl. De ez már nem került közelebbi meghatározás. Aztán még hozzátette. Hát ez így van, hogy az élet időnként föllobban egy bolygón, akkor kifejlődik egy civilizáció, hogy aztán könyörtelenül kipusztuljon, aztán megint kezdődik előről az egész. Ugye ez egy ilyen ciklikus történelem szemlélete lett volna így. És eszembe jut az a nyilatkozat is, amit még szintén az előző rendszerben hallottam, ami akkor elég különleges volt. A Magyar Távirati Iroda külpolitikai főszerkesztő helyettese tartotta, és soha nem felejtem el ezt a mondatát. Olyan meggyőzve mondta, hogy kérem, nehogy azt higgyék, hogy létezik egyetlen államférfi, egyetlen tájékozott politikus, aki nem irányítani, de áttekinteni tudná mindazt, ami a világon zajlik. Tehát tényleg azt mondhatjuk, hogy olyan abszurd helyzetben vagyunk, hogy itt van ez a Föld nevű bolygó, ezen ugye itt zajlik az élet, zajlik a történelem, de hogy ez hova megy, hova tart, és mi a végkifejlete, senki nem tudja. Ez egy kiszolgáltatott helyzet. Tehát, hogy mi mertünk ilyen címet adni a mai előadásnak, hogy a történelem végkifejlete, ami ugye eleve feltételez egy lineáris történelem szemléletet, hogy valahonnét valahova tart a történelem, ezt kizárólag csak a Biblia alapján merészkedhetünk erre. Mert a Biblia isteni kinyilatkoztatásnak vallja magát, és ezt az állítását messze menően hitelesítik a napjainkig beteljesedett proféciák, történelmi proféciák. Ugye erről mondta azt Pascal, hogy sokszor összehasonlítgatta a világ vallásait. Azt mondta, egy van, ami egyetlen más vallás sem találok. Tudnélik, hogy a kereszténységben beteljesedett történelmi jövendőlések vannak. Ezt láttuk ugye a francia forradalomnál is. Úgyhogy egyébként is azt mondhatjuk, hogy a Biblia a világ legkülönlegesebb könyve. Azzal, hogy határozott állításokkal szól arról, hogy kezdetben ez volt, és elkezdi a földi élet kezdeténél, és befejezi a jelen történelem végénél, és mindenről nem sejtésekkel bizonytalankodva, hanem határozott állításokban és kijelentésekben szól. Ugye, ahogy olvassuk is Jelenések könyve első fejezete, 8. versében, ott bemutatkozik az az Isten, aki a Jelenések könyve proféciáit közvetíti, és így szól, én vagyok az alfa, és én vagyok az omega, a kezdet és a vég. Vagyis a Teremtő Isten szól, akiről azt mondja a Biblia, hogy ő mindöröktől fogva tudja minden gondolatát, és igaz, hogy a teremtményeinek szabad választást adott, és ezt ő soha át nem hágja, de olyan végére mehetetlen a bölcsesség, hogy ezt is tudja. És még azt is tudja, hogy a maga terveit és az emberek szabadságának a sértetlenül hagyását hogy tudja összeszerkeszteni úgy, hogy sehol erőszakot nem gyakorol, és mégis az ő tervei valósulnak meg, és végül mégis ahhoz a célhoz érkezik minden, amit ő elgondolt, és azokat a szabadító terveit valósítja meg. Nagy szükség van rá, hogy ma feltegyük ezt a kérdést, hogy mi a történelem végkifejlete, mert ezt biztosan mondhatjuk, hogy emberek soha nem szorongtak jobban a történelmi jövő miatt, mint ma. Sajnos nincs itt nálam egy újságcikk, nem tudom, a jelenlévő közül valaki olvasta-e, én kölcsönadtam valakinek, és még nem került vissza hozzám, de szívesen idézném szó szerint, mert valószínűleg nem is tudom annyira pontosan, és mint amilyen megdöbbentő ez a cikk volt. Április közepe táján jelent meg az Egyesült Királyság külügyminisztere, tehát a brit külügyminiszter írta, Margaret Beckett, és arról szólt, hogy április első hetében volt egy ENSZ biztonsági konferencia, amely először a történelemben, és ő így mondta, ez fordulópont, a klímaváltozásnak nem az ökológiai meg a gazdasági következményeivel foglalkozott, hanem a biztonságpolitikai következményeivel. És olyan drámai mondatokat írt le ez a Margaret Beckett, hogy minden, amit eddig átéltünk a történelemben, semmi ahhoz képest, ami következik, és ezt realizálta ez az értekezlet, és kimondták azt, hogy minden nemzetnek teljesen újra kell gondolni a biztonságpolitikáját, és a globális biztonságpolitikát is, mert itt olyan népvándorlások lesznek, amelyek az ókor óta nem ismertek, mert olyan veszély fenyeget, hogy a világgazdaság úgy összeomlik, amilyet a második világháború óta nem ismertünk, mert folytatta tovább vízért, élelmiszerért, energia készletekért olyan háborúk törhetnek ki, amiket szintén nem ismertünk. Szóval, és még a cikknek a címe is jellegzetes volt, ez volt a cikknek a címe, meghúzták a vészharangot. Tehát, hogy ezen az ENSZ biztonsági konferencián meghúzták a vészharangot, realitásokként kezdtek számolni a klímaváltozásnak ezekkel a következményeivel. Hát egy ilyen háttéren, amikor ráadásul minden hír eljut hozzánk, szóval most nem lehet úgy elmerülni a mi kis életünkbe, vagy a mi városunk életébe, vagy a mi hazánknak az életébe, hogy a többi nem gondolkozunk. Most a hírek is mindenhonnét, a globális hírek eljutnak hozzánk, és soha nem volt ennyire aggasztó az emberi jövőnek a kérdése. Tehát ezért fordulunk a Bibliához, hogy a Biblia, mely merészkedik arra, hogy a kezdettől a végig határozott állításokkal szóljon az emberi történelemről, mit mond az emberi történelem végkifejletéről. Nézzük legelőször azt az igen egyszerű vázlatot, annak is csak a legutolsó részével foglalkozunk részletesen, amit a Biblia első nagy történelmi vázlat proféciájának nevezhetünk, amely Dániel könyve második fejezetében van. Nem gondolom, hogy minden jelenlévő számára részleteiben ismert, és most is csak nagyon vázlatosan szólok róla, de azért szeretném ezt közérthetővé tenni. Ez a kinyilatkoztatás időszámításunk előtti 6. századba visz vissza bennünket. Ez azt jelenti, hogy mindegy 2600 évvel ezelőtt hangzott el. Isten egy profétikus álomban mutatta meg az ókor egyik tehetséges uralkodójának, Nabukodonozornak, a választ arra a kérdésre, hogy mik lesznek ezután. Tudnélik, ez foglalkoztatta elalvás előtt a királyt intenzíven, és biztos, hogy ebben benne volt az egész történelem értelme, meg az ő nagy birodalom építő erőfeszítéseinek mi lesz a jövője, ezek mind benne voltak ebben a tömören fogalmazott kérdésben, mik lesznek ezután. És Isten aztán Dániel próféta által magyarázta meg a jelképes ábrázolást, mert a jelképes ábrázolás egy monumentális emberszobor volt, amely különböző fémekből volt összerakva, és a végén aztán ugye már a lábujjai az vas és cserép volt, és aztán látott egy követ, ami kéz érintése nélkül, tehát emberi beavatkozás nélkül egyszerre csak jött, leütötte ezt a hatalmas emberszobrot, ezeket a nehéz fémeket úgy összezúzta, mint a nyári szélűn a polyva, jött egy óriási szél, elvitte az egészet, az a kő meg nőni kezdett, és betöltötte a földet. És ennek az ábrázolásnak a legfőbb tanulságai a következők, ami válaszolt arra, hogy mik lesznek ezután. Aztán kapott még magyarázatot is ez a kijelentéshez a király, majd arra is utalunk egy részére legalábbis. Tehát az egyik döbbenetes dolog az, amit itt olvasunk, hogy úgy látta ezt az ember szobrot, Nabukodonozor és aztán Dániel proféta is, hogy kiváló volt a fényessége, de rettenetes az arca. Sokszor láttam, hogy lerajzolták ezt a híres, nagy emberszobrot, de egyszer sem láttam, hogy valaki visszaadta volna, hogy rettenetes arcú volt. Pedig ez nagyon fontos. Az is, hogy kiváló volt a fényessége, meg az is, hogy rettenetes arcú volt. Mert az volt a válasz, a kérdés, hogy mik lesznek ezután, hogy lesznek kiváló fényes emberi teljesítmények, Lesz egyfajta civilizációs előrehaladás, de rettenetes lesz az arca az egésznek mindvégig. Nem hiszem, hogy bármelyikünk száfolná ezt a tömör jellemzést, hogy időszámításunk előtt 2600 óta sok minden kiváló fényességű dolog született a történelemben, de az arca az egész emberi történelmek rettenetes volt mind a mai napig. Ez nem változott, ez beteljesedett. A másik nagy mondani valója ennek az ábrázolásnak az volt, amit aztán a magyarázat is hangsúlyozott, hogy a Nabukodonozor azt szerette volna hallani, hogy az ő birodalma örök, hogy amit ő épített, amit ő összehozott a maga zsenialitásával és nagy erőfeszítésekkel, az örökre megmarad a történelemben. Ehelyett azt hallotta, hogy utánad más birodalom támad, és azután megint más támad, és aztán megint más támad, vagyis azt a kijelentést hallotta, hogy nem lesz állandóság a történelemben. A vezér hatalmak a történelem színpadán állandóan váltják egymást, és természetesen ezek nem békés váltások lesznek, hanem örökké harcok és háborúk és versengés a főhelyért és az első helyért, és állandó változásnak van alávetve a történelem. Végül azonban meghallotta a magyarázatot a király is arról, hogy a Dániel proféta közvetítette, hogy az a kő viszont mit jelképez, azt az a kő, ami leüti majd ezt a szobrot, és majd nőni kezd, és nagy heggyé lesz, és betölti a földet, hogy ezt pedig azt jelképezi, hogy végül támaszt az egek Istene birodalmat, amely soha örökké meg nem romol, és más népre nem száll át. Tehát egy nagyon fontos állítás, a történelemben nem lesz állandóság, nem lesz megállapodás, nem tud célba érkezni a történelem, hogy egy üdvös megoldás minden embernek és egy stabil emberi társadalom, ez soha se sikerül elérni a történelemben, csak egy isteni beavatkozás fog majd létrehozni egy olyan birodalmat, amely megáll örökké. Feltetnénk azt a kérdést, hogy miért nincs állandóság a történelemben. A válasz tulajdonképpen nagyon kézenfekvő, az önzés miatt, amely törvénye a bűneset óta az embernek. Vannak az embernek nagyszerű képességei, amelyek abból származnak, hogy Isten képére és hasonlatosságára teremtetett. De mivel az önzés gondolkodás módja tartja hatalmában, ez olyan, mint a centrifugális erő. Ez örökös harcot, örökös egyenetlenséget, örökös konfliktust hoz, ezért nincs állandóság a történelemben. Ha az emberek önző mentalitása a gyökereiben megváltoznék, akkor lehetne mást remélni. De mivel ez látjuk, hogy ez mozdulatlan, ez inkább romlik, ahogy mondja is a Biblia, hogy az utolsó időben az emberek legfőbb jellemző, hogy lesznek magukat szeretők, jobban magukat szeretők, mint valaha, ezért itt szó nincs arról, hogy az emberi történelemben megoldás születhetne, egy stabil, egy tartós, egy ideális emberi társadalom. És az Isten országa, amit az egek Istene támaszt birodalmat, az meg miért lesz örök? Azért, mert ott pedig teljesen kiküszöbölt az önzés. Az írás így mondja, hogy ez majd egy új ég és új föld lesz, amelyben igazság lakozik. De ezért lesz ez állandó. De nézzük meg egy kicsit azért közelebbről, hogy ez a Dániel könyve második fejezetében található profétikus kijelentést mit mond kifejezetten csak a történelem végéről. Ugye vázoltuk, hogy egészében milyen alapvető kijelentéseket tesz róla, de nézzük meg Dániel könyve második fejezetében a magyarázatnak azt a szakaszát, tehát ez is Isten által adott magyarázat volt, amit ugye említettem, Dániel proféta közvetített. Nézzük meg, hogy ez a magyarázat mit mondott az utolsó napokról. Tegyük hozzá, hogy amikor Dániel elkezdte ezt a magyarázatot mondani Nabukodonozornak, akkor maga is így mondta, így olvasom a második fejezetben, a 28. versben. De van Isten az égben, aki a titkokat megjelenti, ő tudtára adta Nabukodonozor királynak, mi lesz az utolsó napokban. Sokszor hallottam én is előadást Dániel könyve második fejezetéről, de rendszerint hosszan elmerült a magyarázat abban, hogy az első birodalom, a második, a harmadik, a negyedik, és már olyan gyorsabb véget ért a dolog. Pedig itt azt olvassuk, hogy különösképpen arra szolgál ez a profécia, hogy megmutassa, hogy mi lesz az utolsó napokban. Tehát nem egyszerűen Nabukodonozornak szólt, vagy Dánielnek, hanem a Isten, aki mindöröktől fogva tudja az ő gondolatait, ő különösképpen a végidőben élők számára foglaltatta írásba ezt a kijelentést, hogy mi tudjuk, hogy mi lesz az utolsó napokban. És ebből már is rájöhetünk arra, hogy valami különleges végkifejlete lesz a történelemnek. Én egyszer gondoltam, ha valaki ráérő lenne, a statisztikailag is kiszámíthatná, hogy a Biblia mekkora részében, arányaiban, az összes Biblia szöveghez viszonyítva, mekkora része szól a Bibliának az utolsó napokról, a végidőről. Óriási százalékban. Tehát azt láthatjuk, hogy ez önmagában tanúskodik, ez a nagy hangsúly, ahogyan a Biblia az utolsó napokról beszél, hogy igazi nagy dráma bontakozik ki az emberi történelem végén, fantasztikus dráma bontakozik ki, és ezért szentel a Biblia ennek annyi figyelmet és annyi kinyilatkoztatást azért ad erre vonatkozóan. Szeretném tehát olvasni csak a 40. verstől a 44-ig. Tehát ez a magyarázat hangzott a szoborhoz. A negyedik birodalom erős lesz, mint a vas, mert miként a vas széttör és összezúz mindent, bizony, mint a vas pusztít, mind amazokat szétzúzza és elpusztítja. Hogy pedig lábakat és ujjakat részint cserépből, részint vasból valónak láttál, a birodalom két felé oszol, de lesz benne a vasnak erejéből, amint láttad, hogy a vas elegy volt az agyas cseréppel. És hogy a lába ujjai részint vas, részint cserép, az a birodalom részint erős, részint pedig törékeny lesz. Hogy pedig vasat elegyülve láttál agyagcseréppel, azok emberi magáltal vegyülnek össze, de egymással nem egyesülnek, mint hogy a vas nem egyesül a cseréppel. És azoknak a királyoknak az idejében támaszt az egek istene birodalmat, amely soha örökké meg nem romol, és ez a birodalom más népre nem száll át, hanem szétszúzza és elrontja mindazokat a birodalmakat, maga pedig megáll örökké. Így hangzott a magyarázat. Ugye ezt kiszámíthatjuk, hogy ez egy 30 méter magas szobor volt, erre a következő fejezetből lehet következtetni, és 3 méter széles, mert aztán Nabukodonozó ugye megcsináltatta ennek az álombeli szobornak a mását tiszta aranyból, dacolva a kinyilatkoztatással, hogy az ő birodalma örök lesz, és ebből következtetünk arra, hogy mi az, amit álmában látod. Most képzeljük el, hogy egy ilyen szobor kolosszusnak a viszont a lábfeje, és a lábujjai részben vas, részint cserép. Megkérdezem, stabil lábakon állt? És ha ezt összehasonlítjuk azzal, hogy arany, ezüst, réz, vas, így ment lefelé a fémek értéke, és a végén már félig vas, végig cserép, ez önmagában azt mondja, hogy a legkevésbé stabil az emberi történelem a végén lesz. Mert ugye onnét indult a kinyilatkoztatás idejétől a végéig, akkor lesz a legbizonytalanabb, a legkönnyebben összeomló ez az egész emberi történelem. Azután tegyük fel azt a kérdést, hogy mit ábrázolt az, hogy a negyedik birodalom után, amit ugye a vas lábszárak jelképeztek, a lábfejben már maradt a vasból, de beleelegyedett a cserép. És ami a döbbenetes, azt mondja, hogy ezeknek a királyoknak az idejében támaszt az egek istene birodalmat, vagyis azt állítja, hogy ez a vas elegy cserép állapot fog fennállni egészen addig, míg az egek istene támaszt birodalmat. És azt is állítja, hogy ezek nem egyesülnek egymással, mint a vas nem egyesül a cseréppel. De ebbe közben bele van rejtve az, hogy azért állandóan próbálják egyesíteni. Azért nem tűnik el az eszme, hogy visszaállítani a nagy birodalmak egységét, és újra ilyen óriási, stabil birodalmas és stabil társadalmat létrehozni, de azt mondja, hogy ahogy a vasat lehetetlen, abszolút lehetetlen a cseréppel ötvözni, ezeket sem lehet ötvözni egymással. Itt ez áll fönn egészen addig, amíg az egek istene támaszt birodalmat. Akkor viszont feltenném azt a kérdést, hogy mit jelképezel is a vas, és mit a cserép. Hát, hogy a vas mit, azt nem nehéz kikövetkeztetni, mert a vas lábszárak jelképezték a Nabukodonozor örökösének számító negyedik nagy birodalmat, és ez volt a római birodalom. Tehát akkor ez a római birodalomból megmaradó vas, amit a lábfejekben látott, és mi volt az agyagcserép? Megint azt mondhatjuk, hogy hihetetlenül egyszerű, de hihetetlenül pontos eszközöket alkalmaz a Biblia, amikor jelképes nyelven beszél, mert ugye mindnyájan tudjuk, hogy mi döntötte romba a nyugat-római birodalmat. Jöttek Ázsia belsejéből, ezek a titokzatos néphádorló népek egyik lökte maga előtt a másikat, és amit senki nem hitt volna, hogy a civilizált és erős római birodalmat ilyen barbár támadások rendítik meg, és végül döntik romba. Lehetne ezeket jobban jelképezni, hogy ezek cserép civilizációk, agyag civilizációk voltak a vasrómához képest, nem? Hát ez tökéletes jelkép. Ugye ezeknek nem volt fejlett civilizációk, nomád, lovas népek voltak, és tényleg cserépkultúrájuk volt még csak, és ezek jöttek, és elegyedtek bele, beleharaptak észak felől, mindig jobban a római birodalomban, betelepedtek végül mindenütt. Letelepedtek a római birodalomban, és így jött létre a vas és az agyag cserép elegy állapot. És volt itt egy nagyon érdekes megjegyzés, így olvastuk, és hogy a 42. versben, és hogy a lábai, ujjai részint, vas részint cserép, az a birodalom részint erős, részint pedig törékeny lesz. Én nem tudom, ki mennyit gondolkozott ezen, egy nagyon titokzatos kis mondat ez, hogy részint erős, részint törékeny lesz. Hát egyrészt a jelképből következik, mert hát a vas az egy erős, kemény fény, a cserép meg törékeny, de azt mondja, hogy vele ábrázolt állapot is részint erős, azok a társadalmak, amelyek aztán fennmaradnak addig, míg az egek istene támaszt birodalmat, részint erős, részint törékeny. Ezt akkor értjük meg jobban, ha elgondolkodunk arról, hogy a római vas hogyan maradt meg a továbbiakra. Ugye a római birodalomnak, mint egy politikai szervezetnek, mint egy államalakulatnak, minden része tönkrement, teljesen széthullott, szétszilálódott. Ugye így emlegetjük, hogy 476-ban ugye Odoaker, egy herul, germán hadvezér lemondatta az utolsó római császárt, és ezzel a római birodalom megszűnt létezni. De hogy maradt meg a római vas? Úgy, hogy egy valami megmaradt a római birodalomból, az egyház. De ez már nem az az egyház volt, amelyet Krisztus alapított egyszerűen, hanem az az egyház, amely a konstantinuszi fordulat nyomán, majd a 380-ban megszületett római törvény szerint, amely államvallásra tette a kereszténységet, ez már, hogy így mondjam, nem a Krisztus alapította ősi kereszténység volt, hanem egy jócskán elváltozott kereszténység, a birodalmi egyház. Ez a birodalmi egyház volt. Ez a birodalmi egyház annyira összeelegyedett a római birodalommal előzőleg, ugye, hiszen a IV. Század volt a nagy átalakulás százada, a nyugat-római birodalom meg 476-ban omlott össze, hogy átvett rengeteget az ókori római birodalom pogányvallásaiból, és mivel annyira szoros szövetségese volt a római hatalomnak, a birodalmi egyházba teljesen átment a római jogrendszer, teljesen átment a szervezeti struktúráiba a római gondolkozás, a római rendszer, a római szervezeti típusok, ez mind átment a birodalmi egyházba. Úgyhogy azt mondhatjuk, hogy a vasnak és a cserépnek van egy másodlagos jelentése is. Az elsődleges jelentése az, hogy maradott a római őslakosságból, és jönnek hozzá a barbárok, de a másodlagos jelentése az, hogy a vas az a birodalmi egyház, ami megmaradt a Rómából, a cserép meg azok a barbár királyságok, amelyeket a római birodalomban betelepedő barbár népek hoztak létre. És a profécia azt mondja, hogy ezeket állandóan próbálják egyesíteni, de egészen sose egyesülnek egymással, mint ahogy a vas nem egyesül a cseréppel. És még mindig tartozunk azzal, mit jelent az, hogy részint erős, részint törékeny. Mert ez nagyon titokzatos. Hosszú időn át áll fönn ez az állapot. Azt mondhatjuk tehát, hogy a vas és a cserép egyesítésére mind a két vonatkozásban próbálkoztak. Mondja is a 43. vers, hogy emberi magáltal vegyülnek össze, de egymással nem egyesülnek. Mindenki gondoljon arra, hogy hát az eltelt sok-sok időben, ugye, ha mondjuk számoljuk az 5. század végétől, ugye, a napjainkig, hát akkor az egy 1500 esztendő, ugye, a római birodalom bukásától mostanáig, és ez alatt hányféleképpen keveredtek egymással Európa népei, és hányszor költöztették is őket, uralkodók is ide is oda, és telepítettek be ide is oda olyan nációkat, emberi magáltal vegyültek, de mégis megmaradt a nemzettudat. A nemzettudat az egyrészt egy pozitív dolog, mert hogy akik egy nyelvet beszélnek, akiknek egy történelmük van, akik bizonyos értelemben egy mentalitásuk alakul ki a történelmi, földrajzi körülményeik révén, vagy azok egy tágabb családot alkotnak, és a szívük összenő azzal a nyelvvel, azzal a tájjal, és azokkal az emberekkel, akik annak az örökségnek a részese, és ugyanúgy gondolkoznak, ez nagyon szép és jó dolog. De a nemzettudat a másik oldalról az emberi önzés miatt romboló, mert örökös versengés, örökös konfliktus. Ha valaki csak arra gondol, hogy mondjuk franciák meg angolok mennyit gyilkolták egymást a történelem folyamán, és ha végig gondolnánk, hogy a nacionalizmus nevében mennyi iszonyú háború zajlott véges végig Európában, akkor látjuk ennek az igazságát, hogy ezek emberi magáltal vegyülnek össze, és mégis egymással nem egyesülnek. A nemzettudat egyrészt pozitív, de másrészt negatív, és örökös viszályoknak a forrása. De a másik dolog is igaz, hogy az egyházi és a világi elemet is próbálták egyesíteni, hiszen a római birodalomban is nem együtt volt. És ott volt, ott maradt az a római szellem, ott maradt az az eszme. A római császárok is együtt voltak az államvallás főpapjai és a legfőbb világi hatalom birtokosai. És amikor a birodalmi egyház találkozott, a megmaradt birodalmi egyház találkozott ezekkel a barbár királyságokkal, akkor kezdődött megint előről a kettő összeolvasztása. De igazán össze tudtak olvadni? Aki a történelemre visszaemlékszik, az tudja, hogy a német-római császárok és a pápaság harca volt az első robbanás. Amikor ugye az volt a kérdés, hogy a két szövetséges közül ki van fölül? Ugye? Ki az, aki a legfelső hatalom? Aztán megint megszilárdult, ugye, ahogy szokták mondani, a trón és az oltár szövetsége. Aztán a nagy francia forradalom idején felvilágosodás, nagy francia forradalom, tehát megint szétrobbant az egész. Ugye, erről beszéltünk a múltkor. És amikor a profécia azt mondja, hogy ez az egyesítés, de mégsem egyesülés feláll egészen Krisztus eljöveteléig, ez sejteti, hogy a nagy francia forradalom utáni szétrobbanás után megint lesz próbálkozás a kettőnek az egyesítésére. A nemzeteknek az egyesítésére is, és az egyházi és a világi elem egyesítésére is van próbálkozás. De amivel a profécia kimondja, egy hasonlata, egy abszolút hasonlattal kimondja, hogy ahogy a vasat abszolút lehetetlen ötvözni a cseréppel, úgy nem lehet ezeket összeötvözni, ez ekkor is igaznak fog bizonyulni. És mint látni fogjuk, az emberi történelem végkifejleténél ennek nagy szerepe van. De még mindig nem válaszoltunk arra, hogy mi az, hogy részszint erős, részszint törékeny. Én is sokat töprengtem ezen, és szeretném még jobban megérteni, de az az érzésem, hogy ez arra utalhat, ez a nagyon fontos kijelentés, hogy a birodalmi egyház hozott rengeteg dolgot a római birodalomból, ami önzésre épült és teljesen evilági volt, de mégiscsak hozta akármilyen töredékesen és idegen elemekkel keverve, de hozta a kereszténységet. És igaz, hogy ez már nem az ős kereszténységnek a tisztasága volt, de ott volt a háttérben a Biblia, és még az 5. században is még nagyon sok minden élt az eredeti ősi tiszta kereszténységből, aztán ez mind jobban kopott, de ugyanakkor viszont a Biblia forrásából újra és újra életre kaptak reformációs mozgalmak, előreformációs mozgalmak, majd a nagy reformációs mozgalom, és ezek, tudjuk mit injekcióztak bele az emberi társadalomba? Tiszta eszméket és stabil erkölcsöt. Ezek óriási jelentőségűek voltak. Gondoljunk arra például, hogy a 16. századi reformáció hogy felvirágoztatta, milyen messze menően felvirágoztatta a művészeteket, egyáltalán az iskola ügyet, a művelődést, és egyáltalán az emberek gondolkodását, és micsoda erkölcsi megújulást is hozott. És tovább az utóreformációs mozgalmak, óriási. Ha például arra gondolok, hogy a 18. században például egy John Wesley-nek a mozgalma Angliában, hogy az micsoda, milyen erkölcsöket injekciózott bele az emberi társadalomba, ő fáradozott a munkások felemeléséért, a börtönállapotok megváltoztatásáért, a szociális igazságért, de nem e világi eszközökkel, hanem szigorúan csak a kereszténység erkölcsi elvei szerint. És azzal, hogy hihetetlen mennyiséget prédikálta a tiszta evangéliumot, és mindenütt közösségek szerveződtek, életében rengeteget küzdöttek ellene, de mégis a legnagyobb tisztelettel tekint rá az egész nemzet utólag, mert óriási hatást gyakorolt a nemzet életére. Tehát én azt gondolom, hogy ez a részint erős, részint törékeny, ez azt jelenti, hogy együtt lesz az emberi önzés, együtt lesznek azok a nagyon, mondhatnám az gonosz régi római struktúrák, azok örökké hagyományozódnak tovább, amelyek teljesen az önzés emberi logikájára épülnek, de itt van a kereszténység súlya, vagy a kereszténység kovásza is, amely töredékesen is, sok minden mással keverve is mégiscsak hat, és itt ezek az európai társadalmak véges végig részint erősek, részint törékenyek. Úgy is mondhatnám, hol erősebbek, hol törékenyebbek. És így zajlik a történelem, mert mindig-mindig feléled valami, ami erkölcsöt, ami tiszta eszméket visz át a társadalomba, másrészt pedig érvényesül a nyers önzés, és megy a hatalmi harc. És ilyen két arcú ez a történelem az egykori római birodalom helyén egészen a végidejéig. És amikor azt olvastuk, hogy csak az egek estene támaszt majd végül olyan birodalmat, amely soha örökké meg nem romol, és hogy előbb elrontja azokat, és elviszi a szél a porát is, ebből megérthetjük azt, ezt a profécia egyértelműen kimondja, hogy véges végig kudarcot vallanak tehát az ideális társadalom létrehozására irányuló törekvések, és hogy az Isten nem tud másképpen megoldást hozni, csak úgy, hogy egy ítéletes beavatkozással elsöpri ezeket az önző struktúrákat, és ahogy az írás mondja, új eget és új földet teremt, amelyben igazság lakozik. Ezt fejezi ki azt, hogy az a bizonyos leszakadó kő összemozsolja a szobrot, a nehéz fémeket, elviszi a szél, és aztán a kő kezd nőni, és nagy hegyé lesz, és betölti a földet. De tegyük fel azt a kérdést, mindeddig csak egy ószövetségi proféciáról beszéltünk, beszél a Biblia erről másutt is, erről a végső drámáról, az új szövetségben is. Szeretnék az új szövetség nagy profétikus könyvéből, Jelenések könyvéből is idézni. Ujye még emlékszünk a 10 lábújra, ugye ennek a nagy ember szobornak a lábfején, amely cserép és vas, és most itt olvasunk megint 10-ről, de most nem 10 lábúj a szimbólum, hanem 10 szarv. Ugyanis Dániel könyve második fejezete után a Dániel könyve 7. fejezete bemutatja megint a történelem vázlatát, a Nabukodonozor utáni történelem vázlatát, de ott már nem ilyen különböző fémekben vagy testrészekben mutatja be, hanem egymást követő, a viharzó tengerből kiemelkedő vadállatoknak a képében mutatja be, és ott a 4. vadállat, ami megfelel ugye a vas lábszáraknak, Rómának, amiről ott is mondja, azonosítja az, hogy vasfogai voltak, iszonyú volt és erős volt, annak a fején nőtt 10 szarv. És erről a 10 szarvról, ami párhuzamba állítható a 10 lábújjal, a nagy emberszobor 10 lábújával, Jelenések könyve 17. fejezetében, így olvasom, a 12. verstől. De előbb szeretném megemlíteni, hogyha egy pillantást vetünk a 17. fejezet első versére, ott azt látjuk, hogy János apostolnak ezt a szimbolikus ábrázolást, amit ez a fejezet tartalmaz, annak a 7 angyalnak az egyike mutatta meg, akik majd a 7 utolsó csapást kitöltik a földre, amikor annak a legkritikusabb szakaszba érkezik. Tehát ebbenek az a jelentősége, hogy nem időtlen jelenet ez itt, hanem ez az angyal az emberi történelem végidejében lévő állapotokat mutatja meg, akkor, amikor már a végső isteni beavatkozás, az ítéletre és szabadításra szóló végső isteni beavatkozás a küszöbön áll. Olvassuk a 12. versről. A 10 szarv pedig, amelyet láttál, 10 király, olyanok, akik még birodalmat nem kaptak, de hatalmat kapnak, mint királyok egy óráig a fenevaddal. Ezeknek egy a szándékuk, erejüket és hatalmukat is a fenevadnak adják. Ezek a bárány ellen vihaskodnak, és a bárány meggyőzi őket, mert uraknak ura és királyoknak királya, és a vele való hivatalosak és választottak is hívek is. Eddig olvasom először. Tehát, mikor azt mondja, hogy a 10 szarv, 10 király olyanok, akik még birodalmat nem kaptak, akkor utal arra, hogy ugye ennek a 10 lábújnak, vagy 10 szarvnak az ideje az tart a nyugat-római birodalom uralkodása, vagy hanyatlása, vagy összeomlása óta, De most itt nem a középkori 10 lábújról vagy a 10 szarvról van szó, hanem azokról, amelyek ugyan a római birodalomból nőnek ki, de amelyek a vég idején szereznek hatalmat. És azt mondja, hogy ezeknek egy lesz a szándékuk, hogy erejüket és hatalmukat a fenevadnak adják. Na hát ki ez a fenevad? Ez már nem egyszerűen a 4. vadállat, amelyet látott Dániel próféta kiemelkedni a viharzó tengelyből, amely a pogány római birodalmat ábrázolta, hanem ha 12. 13. fejezetben ott szerepel először, elolvassuk ezt a, itt már 7 fejű, nem csak 10 szarva van, hanem 7 feje is van, és azt mondja, hogy a Dániel könyve 7. fejezetében bemutatott vadállatok mindegyikéből őriz valami jellegzetességet. Ez a tömör szimbólum ábrázolja mindazokat a földi hatalmakat, mint egy egységet, mint amely jogfolytonosságban, különböző átalakulásokban végig jelen van a történelemben, amelyen keresztül Sátán fejti ki a maga tevékenységét, és harcol az Isten országa ellen. És még az is nagyon érdekes volt, hogy úgy látta, hogy ennek a fenevadnak a hátán egy asszony ül, amelynek a homlokára van írva, hogy titok a nagy Babilon, vagyis a titok szó szerint jelképes, nem szó szerinti. És a Bibliában a parázna asszony az mindig a megromlott egyháznak a jelképe. Tehát mivel ez a 10 király a római birodalom utódállamait jelképezi, épp úgy, mint a 10 lábúj, amelyek származnak az egykori római birodalomból, most azt mondja, hogy ezek egy ilyen globális hatalomnak fogják adni az erejüket és a hatalmukat, egyesülni fognak vele, bele fognak olvadni, és ennek a globális világi hatalomnak, ami mindezeknek a történelmi múltból, mindezeknek a hatalmaknak a jellegzetességeiből őriz valamit, olyan, mintha gyűjtő csatornája lenne mindezeknek, ennek a hátán a megromlott egyház, a parázna asszonyként ábrázolt egyház ül, és így olvassuk még a 15. versben, mondta nékem a vizek, amelyeket láttál, ahol a parázna ül, mert úgy látta, hogy egyrészt a fenevadon ül, másrészt sok vízen ül ez az asszony, népek azok, sokasságok, nemzetek és nyelvek. Tehát a profécia mit is ábrázol? Azt ábrázolja, hogy az egység törekvések a világon, amelyek végig jellemzőek voltak a nyugat-római birodalom bukása óta, ezek valami csúcspontra jutnak Jézus eljövetele előtt. És pedig úgy, hogy megint egyesülni fog a világi és az egyházi hatalom, és nemzetek is egyesülni fognak egymással, egy lesz a szándékuk, erejüket és hatalmukat összeadják, egybeolvasztják. Tehát úgy fog tűnni, hogy most sikerül olyan egységet megvalósítani, mint soha azelőtt, és bizonyosak lehetünk abban, hogy ezeket az egységterekvéseket ösztönzik a végidő körülményei. Említettük röviden ugye a globális felmelegedést, ami egy ilyen külső fenyegető veszedelem, ez is ösztönzi, szorítja a nemzeteket, hogy közös megoldást keressenek ezeknek a végzetes folyamatoknak a megállítására. De a másik oldalon nagyon világosan látjuk azt, hogy miért kapaszkodnak a világi társadalmak az egyházakba. Ma miért? Valósággal keresik az egyházaknak a segítségét. Mert az embereknek nincs eszményük, nincs erkölcsi alapjuk. Kétségtelen igaz az, hogy nincs jogrend erkölcsi alap nélkül, eszmények nélkül az emberek tömegesen depressziósok lesznek, erkölcs nélkül tömegesen korruptak lesznek, és egyszerűen egy kormányozhatatlanná válik az emberi közösség, működésképtelenné válik az emberi közösség. De hát mögöttünk egy hosszú történelem, kihábrándulás sok-sok mindenből. És most azt mondhatom, hogy tényleg kapaszkodnak bele a világi hatalmak az egyházba, mint szövetségesbe, mert mindenki látja azt, az embereknek valami eszményt kell adni, az embereknek valami erkölcsöt kell adni, mert különben az emberi társadalom nem áll fönn tovább. És az egyházakkal mi a helyzet? Az egyházak pedig soha nem dolgozták föl a konstantinuszi fordulatot. Soha nem történt meg ennek egy igazi biblikus kiértékelése. Annak tudnélik, hogy Krisztus tényleg arra szánta a keresztény egyházat, hogy a világi hatalomnak a szövetségese legyen, hogy a világi hatalom struktúráit vegye át, hogy a világi hatalom mellett mint egy kötelező ideológiát képviselje, hogy a világi hatalom erős karjával terjessze a kereszténységet. Tényleg erre szánta Krisztus? vagy nem erre szánt, ez soha se tisztázódott. Sajnos a keresztény egyházak nagyon úgy gondolkoznak, a túlnyomó többségükben manapság is, hogy a kereszténység felvirágzása attól várható, ha a világi hatalom anyagi és törvényi és presztízsbeli támogatást ad az egyházaknak. Hogy a világi hatalom tudja oda emelni az egyházakat, hogy a küldetésüket betöltsék, és az embereket erkölcsössé tegyék. És az embereknek eszményt és ideált adjanak. Ez a közmeggyőződés. De én csak egy rövid kérdést teszek föl, hogy a kereszténység mikor volt a legerősebb, mikor hatott a legjobban, mint kovász, mint só az emberi társadalomra? Akkor, amikor a világi hatalom szövetségese volt? Mikor terjedt a leggyorsabban? Pont az ős keresztény időkben, amikor semmi köze nem volt a világi hatalomhoz. Amikor csak a keresztényeknek az életpéldája és a krisztusi tanítások, amiket képviseltek, az hatotta át a társadalmat. Akkor kizárólag ez a tiszta ereje a kereszténységnek, ez dolgozott. Akkor terjedt káprázatos gyorsasággal, akkor alakította át döbbenetesen mélyen az egész, a római erkölcsöket és az egész római társadalmat. Például megszüntette a rabszolgaságot, és hatalmas belülről, erőszak nélkül, belülről fölbomlasztotta. Akkor volt a legerősebb. És most így egymásra talál. A világi hatalom és az egyházi hatalom egymásra talál. Nem tudom, megfigyeljük ezt világszerte, hogy megy. Amerikában ma már tudjuk, hogy a legfontosabb választó tömeg, amivel minden elnök jelöltnek számolni kell, az úgynevezett evangelical protestánsok, a legaktívabb vallási réteg Amerikában. Most már a választásoknál döntő az ő szerepük, és ezt már egyik elnök sem tudja megváltoztatni. Európában nagyon jól látjuk, hogy küzd egymással még a régi szekuláris liberális szellem, és hogyan az új konzervativizmus. Ugye, amikor mosolygunk azon, hogy Lengyelországban jelképesen király, benyújtottak egy törvényjavaslatot a parlamentben, hogy jelképesen királlyá koronázzák Jézust, de ez egy jelzésértékű dolog. Itt éppen a közép-európai államokban halad ez a folyamat a legjobban előre, és Oroszország, hát nézzük meg, szinte káprázatos, szinte emberi aggyal felfoghatatlan a drámai változás. Az az Oroszország, az a hatalmas Oroszország, ahol évtizedeken át az ateizmus uralkodott, ahol a vallás teljesen számízva a társadalomból, ma államegyházi szinten van szinte az ortodoxia. Ugye, most megint éppen a külföldre menekült, az emigráns oroszok alakítottak egy ortodox egyházat külföldön, ez most egyesült a moszkvai pátriárkátussal, és Putyin elnök adta áldását erre a menyegzőre. Ő működött közre benne. Tehát világviszonylatban jobbra nézel, balra nézel, ezt látod, hogy ez a tendencia erősödik. Mindig ez a mentalitás váltása legérdekesebb, a korszakváltása, hogyan az emberi történelemben lezajlik. És azt értjük meg a bibliai proféciák alapján, hogy egy rövid ideig úgy fog tönni, hogy most sikerült a történelemben megoldani valamit. Mert így olvassuk a Tesszalonikai első levél 5. fejezetében, hogy azt fogják mondani, béke és biztonság. Nem azt mondja, hogy ténylegesen lesz, de azt mondják és hiszik, hogy ezzel a szövetséggel sikerül megállítani a borzasztóan romboló folyamatokat, és én azt hiszem, hogy a közeljövőben az emberek egészen szokványosan fognak Istenről beszélni, ahogy az úgynevezett modern korszakban, hát Istenről beszélni, mint magától értetődő dologról nem volt szokás, mert hát Isten vagy létezik, vagy nem. Én azt hiszem, hogy amikor bekövetkezik ez a szövetségre jutás világviszonylatban, akkor nagyon sokat fognak az emberek magától értetődően beszélni Istenről megint. És majd elhangzik az, hogy hát az Isten kegyelmét kell megnyerni ahhoz, hogy a klímaváltozás drámai következményei megálljanak, megváltozzanak, meg ehhez hasonlók. Csak az lesz a kérdés, hogy ki lesz ez az Isten. Csak az lesz ez a kérdés, hogy ki fogja megmondani, hogy mi a helyes és mi az igaz vallásosság. Mert hogy ehhez a Biblia mércéjét nem fogják használni, az biztos. És az is a kérdés, hogy az emberek erkölcseit meg lehet-e változtatni úgy, hogyha a világi hatalom támogatja az egyházi hatalmat, és az emberekre törvényhozással, fölülről a hatalom kényszerével akarják elfogadtatni velük a keresztény ideológiát és a keresztény vallás erkölcsöt. A Timóteushoz írt második levél harmadik fejezete nagyon világosan írja le, hogy mi lesz ennek az eredmény. Engem mindig megdöbbent ez a bibliai szakasz, hogy 2000 évvel ezelőtt milyen hihetetlenül pontosan fogalmaz. Azt írja le, hogy amikor az utolsó időben az emberek magukat szeretők, és inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői, egyszer csak egy fordulat, és így fogalmaz szó szerint, felveszik a kegyesség látszatát, de megtagadják annak erejét. Ez egy hihetetlenül fontos mondat. Azt mondja, csak a kegyesség látszatának a felvétele fog megtörténni, de az ereje, a kovásza, mint a só nem tudja áthatni. Az úgynevezett világgal, ugye a nagy V betűvel írt világgal, az a bűntörvényével átszőtt világgal, vagy a politikai hatalommal való szövetségben egyáltalán nem maradhat olyan tiszta az egyház, hogy képes legyen belső erőt és erkölcsi erőt képviselni. El tudja valaki képzelni, hogy az egyház nem korrumpálódik egy ilyen szövetségben? Teljességgel kizárt dolog. Teljességgel kizárt dolog. És így vázolja föl előttünk a Biblia az emberi történelemnek a végső drámáját, hogy úgy tűnik, hogy egy ideig egy szándékon lesznek. Úgy tűnik, egy ideig vas és cserép egyesül egymással. Úgy tűnik, hogy nemzetek egyesülnek, úgy tűnik, hogy világi és egyházi hatalom egyesül. Mondani fogják, hogy béke és biztonság. De ebben nincsen belső erkölcsi erő. Ez változatlan marad, mindez az erkölcsi elfajulás, amely a végidőt jellemzi. És valójában nem ezek tartják vissza a végső összeomlást, hanem a Biblia így mondja, hogy kegyelmesen Isten tartja vissza a háttérből a pusztító társadalmi és természeti erőket. Mert ő még akarja, hogy egy végső evangélium hirdetés bejárja a világot. De amikor az Isten elengedi ezeket a szeleket, amikor az Isten nem fékezi az emberek szívében a gyűlöletet, az emberek szívében a viszályt, ami olyan szinte akkumulálódik a végidején, és nem fékezi a természeti erőket sem, azt mondta Jézus, akkor lesz olyan nyomorúság, amilyen nem volt a világom, mióta nép kezdett lenni. De milyen jó, hogy azt mondja, és nem is lesz soha. És hogy ha ezek a napok meg nem rövidítetnének, egy ember sem maradhatna meg, de a választottakért megrövidítetnek azok a napok. Tehát ezt a látszólagos béke és látszólagos egység idejét, az nagyon rövid ideig tart, utána egy rettenetes robbanás következik. Itt, ha Jelenések könyve 17. fejezetét tovább olvasnánk, ott is azt olvassuk, hogy egymásnak esnek az egymással és ezzel a bizonyos asszonnyal szövetkezett 10 király, és gyűlölködve esnek egymásnak. A viszály minden eleme elszabadul, és ez az egyetlen vigasztalás, hogy az a bizonyos kő leszakad, amiről Dániel próféta is beszél, hogy egy természet feletti isteni közbeavatkozás megrövidíti ezeket a napokat, az agyag és a cserép látszólagos összeolvadásának a rövid idejét, amikor az egész szövetség szétrobban, és a viszály poklává változik a föld, és úgy tűnik, hogy minden megsemmisül, akkor jelenik meg Krisztus, a maga ítélő, de egyben szabadító és újat teremtő eljövetelével. Szeretném csak befejezésül idézni Hóseás könyve 3. fejezetéből azt a látomást, ahogyan a próféta leírja, hogy milyen lesz ez a végső, szabadító isteni közbeavatkozás. Ez egy tényleg megragadó leírás. Sok van ilyen a Szentírásban, de ez az egyik legkülönösebb közöttük. Tehát Habakuk könyve 3. fejezetéből olvasom. Habakuk könyve 3. fejezetéből, csak részleteket olvasok. Habakuk könyve 3. fejezetében a 6. verstől olvasom. Ugye talán még előbb a 3. verset először. Tehát a végső isteni közbeavatkozás leírása. Isten a Témán felől jön, és a Szent Párán hegyéről. Dicsősége elborítja az egeket, dicséretével megtelik a föld. 6. vers. Megáll és méregeti a földet, pillant és megrendíti a népeket. Az örökkévaló hegyek szétporladnak, elsüllyednek az örökkévaló halmok. Ugye milyen megrendítő ez a megfogalmazás? Isten érkezik, dicsősége elborítja az egeket, megáll és méregeti a földet, pillant és megrendíti a népeket. Az örökkévaló hegyek szétporlannak, elsüllyednek az örökkévaló halmok. Olvasom a 11. verset, a nap és hold megállnak helyükön cikázó nyilait fényétől és ragyogó kopját villanásától. És a 13. vers eleje, kiszállsz népet szabadítására. És így olvasom a 16. verstől, hogy hatott a prófétára mindez. Hallám és reszket a bensőm, a szózatra remegnek csontjaim, porladni kezdenek csontjaim, reszketnek lábaim, hogy nyugton legyek a nyomorúság napján, amely feljön a népre, amely megsanyargatja azt. Mert a fügafa nem fog virágozni, a szőlőkben nem lészen gyümölcs, megcsal az olajfa termése, a szántóföldek sem teremnek eleséget, kivész a juh az akolból, és nem lesz ökör az istálóban. De én örvendezni fogok az Úrban, és vigadok az én szabadító Istenemben. Eddig olvastam az ígét. Ugye érezzük ennek a prófétai leírásnak az erejét, ahol azt láthatjuk, hogy ugyan a Biblia nem egy realitásoktól távol álló, csak bátorító képet rajzol elénk, hanem a realitásokkal szembesít. Azt mondja, hogy egy igazi nagyívű drámával ér véget az emberi történelem, mert az emberek megpróbálnak egyesülni, mindent beleadni, hogy megállítsák a szétesésnek, a pusztulásnak, a rombolásnak a folyamatait, de ugyanaz, ami a dolgoknak a végső lényege, hogy ha az önzés gyökerében meg nem szűnik, nincsen megoldás, és egyedül csak az Isten elvei azok, amelyek segíthetnek, és mivel az emberek csak a kegyesség látszatát veszik fel, de annak az erejét megtagadják, ellehetetlenül a történelem. Olyan állapotba kerül, hogy nincsen megoldása. Szükség lenne eszmékre, szükség lenne erkölcsi erőre, de nincs, aki adja. Nincs, aki azt tisztán az igazi mi voltában adja. És nincsenek emberek, akik ezt igazán és őszintén befogadják. És az eredmény csak az, hogy Istennek kell közbelépni egy részben ítélettel, másrészt pedig egy csodálatos szabadítással. És ez a vigasztaló, hogy míg a különböző futurológiák és a különböző pesszimista tudós vagy politikus kijelentések azok kétségbejtenek minket, a Biblia egy hatalmas reménységet is ad. És azt mondja, igen, valahova tart ez a hajó, vagy valahova tart ez a sziget, és ez egy pozitív végcél, mert Isten új eget és új földet teremt, amelyben igazság lakozik. És ő nem engedi meg, hogy az legyen, amit még 19. századi költőink is sejtettek, balsejtelemként írtak le, hogy sötét és semmi lesznek, kietlen, csendes lény nem lakta éj ezen a földön. Nem ez lesz. Mert egy szabadító isteni közbelépés ezt megelőzi, nem hagyja eddig fajulni az eseményeket. Igazságot szolgáltat, és újat teremt. Szívemből kívánom, hogy egy ilyen tömör vázlatnál mélyebben és részletesebben legyen az igényünk megismerni a bibliai kijelentéseket, mert igaz az a mondás, hogy előre tájékozottnak lenni annyi, mint előre felkészültnek lenni, és lélekben erősnek lenni, és mindig magunk előtt látni azt a csodálatos és elveszíthetetlen reménységet, amit a bibliai proféciák elénk vázolnak. Azt, hogy aki az alfa volt, ő lesz az omega is. És ez a legnagyobb vigasztalásunk.